internetet mégsem kell keresgélni, hiszen már Sárváron is a szupergyors, vezeték nélküli internetre váltottunk. Vodafone, ez a te pillanatod.
Milliárdos viharkár sátorolja új helyen, 100 megrongált tető, 50 embert pedig ki kellett költöztetni a házakból. Szigorúan bizalmas, egy előterjesztés szerint a Honvédelmi Minisztérium a légvédelem összeomlásától tart, és sürgősen pénzt kér fejlesztésre. Objektív felelősség, eddig majdnem 2 millió forintos büntetés szabta ki a szabálytalankodó miniszteri autók vezetőire. Nepperek napja, jegyüzérek lepték el a bécsi stadion környékét, a legdrágább döntős beugróért akár 1,5 milliót is kérnek. Jó estét kívánok! Csak Sátoralja új helyen 500 milliárd forintos kárt okozott az éjszakai vihar. 50 embernek kellett szükségszálláson aludnia, mert házukat annyira megrongálta. Az erős szél és a jégeső több mint 100 épület tetejét bontotta meg. Az önkormányzat gyors segélyt ad a családoknak.
A szomszéd udvarára repítette ezt a lemeztetőt a viharos szél. Több mint 10 méterrel vitte arrébb.
Még szerencse, hogy csak ide, hogy nem a háztetőre vitte, mert akkor ment volna a ház is együtt bele. Borzasztó.
A városban még csak nem 100 házat rongált meg a vihar.
Most újítottuk föl, tavaly. Hát ez tragédia. Sajnos.
Ennyi maradt a temetőből, a kicsavart fák letarolták a síremlékeket. Így esett az eső tegnap este, viharos szél és jég is kísérte. Több tucatnyi ház pincéjébe betört a víz.
Nincs ahova elfolyjon, tehát ahogy az utcákon áll a szegélyig a víz, sajnos a házakba is visszajön, nem tudja a csapadék elfolyó folyóka nyelni.
Egész éjjel mentek a szivattyúk, a beázások miatt 50 család nem tudott otthon aludni, a máltai szeretetszolgálatnál kaptak szállást. Délelőtt az utakat tisztították meg a letört faágaktól. Hogy gyorsabban haladjanak, az újhelyi börtön fogvatartottjai is segítettek. A megrongált házaknál ideiglenes tetőt ácsoltak, hogy ma éjszaka már senkinek ne kelljen szükségszállásra mennie.
A településen ma szinte mindenki dolgozott, a helyreállítási munkálatok azonban még így is napokig eltarthatnak. Egy gyors felmérés szerint az eddigi kár csaknem 500 milliárd forint. Az önkormányzat 10 000 forint gyors segélyt ad a rászoruló családoknak. A híradót Garant Beáta tudósította Sátoraljaújhelyről.
Több ezer kárbejelentés érkezett a biztosítókhoz délelőtt. Sátoraljaújhely mellett a legtöbb ház Pécsett és Sopron térségében vált lakhatatlanná az éjszakai vihar nyomán. A tűzoltók egész éjjel szivattyúztak, de volt, ahol még délelőtt is térdig ért a víz a házak között.
Ez a hatalmas víztömeg Ausztriából zúdult át hajnalban a Gyöngyös patakba. Vagy 100 köbméter uszadékfát hozott magával, a hordalék azonban elakadt a kőszegi nemezgyár zsilip kapujában.
Hogyha a víz a gáton nem tud a medrébe menni, akkor ugye új utat talál magának, és itt tehát akkor már a gyár egyszerre veszélybe kerülne, illetve a meder mellett itt vannak nem messze lakások.
A tűzoltók hajnaltól késő délutánig dolgoztak, mire kiszabadították a zsilipet. Sopronban így hömpölygött a máskor csendes rákpatak. A kiáradt sáros víz az úttestre és a közeli házakra zúdult. Ennek a férfinek is elárasztotta a pincéjét. Úszott a hűtőszekrény, a kazán és az autó is. Pécsett két utcát öntött el a víz. Ide még a tűzoltók is csak nehezen tudtak bejutni. Térdig ért a víz, és még órákkal a vihar után is diónyi jégdarabokkal volt tele a város. Délelőtt országszerte mintegy 3 000 kárbejelentés érkezett a biztosítókhoz. Azt mondják, ez nem kirívó.
Nincs ok arra, hogy azok a díjak emelkedjenek, amelyeket ma a biztosítók meteorológiai károk címén beszednek az ügyfelektől.
Az éghajlatkutató szerint a globális felmelegedés miatt egyre szélsőségesebb az időjárás.
Ki lehetett mutatni, hogy sokkal ritkábbak lesznek a csapadékhullások, de amikor megtörténik, akkor erősebbek, mint korábban.
Nyáron a korábbinál gyakrabban lesznek erős szélviharok is, de ezeket csak néhány órával előtte tudják jelezni a meteorológusok.
A híradó értesülései szerint a légvédelem összeomlásától tartanak a Honvédelmi Minisztériumban, mert se a katonák kiképzésére, se a technikai eszközök fejlesztésére nincs elég pénz. Úgy tudjuk, a vadászpilóták többségét nem tartják elég képzetnek a légtér védelmére, és elismerik, hogy a radarrendszer hiányosságai miatt bizonyos magasságokban és irányokból védtelen az ország.
A híradó információi szerint a kormány számára készült minisztériumi előterjesztés drámai képet fest a magyar légvédelem helyzetéről. A kiképzési idő és a tananyag csökkentése miatt a vadászpilóták többségét nem tartják elég képzetnek a légtérvédelmére. Úgy tudjuk, a dokumentumban a minisztérium elismeri, hogy a radarrendszer hiányosságai miatt bizonyos magasságokban és irányokból védtelen az ország. A HM szerint a legtöbb harci és szállító helikopter nagy javításra vár. A Mi-17-es típusból például csak egy gép van használható állapotban. A minisztérium szerint mindez nem jelenti azt, hogy bármilyen ügy lenne, ezért a tárca nem nyilatkozik. Az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságának fideszes elnöke viszont nem akarja szó nélkül hagyni a légierő nehézségeit.
Ez veszélyezteti az ország biztonságát és a stabilitását, az alkotmányos kötelezettségek ellátását. A kormányzatnak sürgős és halaszthatatlan kötelessége, hogy garantálja a szükséges forrásokat.
A Honvédelmi Minisztérium szerint a légierőnek egy legalább 2 milliárd forintos gyors segélyre lenne szüksége, amit a költségvetés általános tartalékából adhatna a kormány. Emellett 1000 fővel növelnék a hadsereg létszámát is. A Honvédelmi Minisztérium szerint a magyar vadászpilóták nem elég képzettek, pedig nem ők kérték, hogy kevesebbet tanítsanak meg nekik, hogy a NATO norma 65%-a legyen a repülési órák száma, és a kiképzési idejüket olykor, ahogy egy tapasztalt pilóta fogalmazott, ócskavason ülve töltsék. A híradót Víg András tudósította.
A fekete doboz adatai szerint nem műszaki probléma okozhatta a Fehérgyarmatnál egy hete lezuhant katonai kiképzőgép balesetét. A szakértők a roncsokat még vizsgálják. Korábban a honvédelmi miniszter és a katonai ügyészség is úgy nyilatkozott, hogy a pilóták valószínűleg eltértek a kiszabott feladattól. A balesetben a gép mindkét pilótája életét vesztette. Szabálytalankodnak a miniszterelnöki hivatal sofőrjei. A híradó információi szerint az objektív felelősség bevezetése, vagyis május óta eddig mintegy 2 millió forint bérságot szabott ki a rendőrség a miniszteri államtitkári autókat is vezető hivatásos sofőrökre. Budai Bernadett kormányszóvivő azt mondta a híradónak, a bírságot nem az adófizetők, hanem a vétkesek fizetik ki.
Nem adta ki kérésünkre a rendőrség a szabálytalankodó kormányzati autókról készült felvételeket, de úgy tudjuk, gyorshajtás, buszsáv használata és több záróvonal átlépés miatt bírságoltak. A miniszteri és az államtitkári autókat is vezető hivatásos sofőrök ellen másfél hónap alatt több tucat szabálysértési eljárás indult. 1 millió 800 ezer forintnyi büntetést autóztak össze. Az objektív felelősség bevezetése óta már nem a sofőrnek, hanem a tulajdonosnak, azaz ezekben az esetekben a miniszterelnöki hivatalnak küldik a felszólítást. Budai Bernadett kormányszóvivő azt mondja, a szabálytalanság nem az adófizetők zsebére megy.
Minden esetben az autónak a használója fizeti meg a bírság összegét, tehát ez semmiképpen sem az állampolgárokat károsítja meg, magyarán nem az államkasszából fizetik természetesen a bírságokat.
Az egyik államtitkár már jelezte, hogy majd ő kifizeti a bírságot, mert ő utasította a sofőrt. Úgy tudjuk, a köztársasági őrezred autóit is büntette már meg a rendőrség gyorshajtás miatt. Az elmúlt másfél hónapban 6 esetben. Az őrezred eddig nem fizette be a büntetéseket, arra hivatkoznak, hogy védett személyt szállítottak és használták a megkülönböztető jelzést. Csak a Trafipax éppen ezt nem látta. A híradót Nemes Tamás tudósította.
Több mint egy hónapja van a monoki önkormányzatnak, hogy visszavonja azt a rendeletet, amely közmunkához köti a segélyek kifizetését. Ha ez nem történik meg, az Alkotmánybírósághoz fordul a megyei közigazgatási hivatal, mert álláspontjuk szerint törvénysértő az eljárás. Ugyanezt mondja az Állampolgári Jogok Országgyűlési biztosa is. A kormányfő azt mondta, terveik szerint negyed évente 120 órát dolgozniuk kellene azoknak a segélyből élőknek, akik munkaképesek. Ezért a segély mellett fizetést kapnának.
Monokon már csak azok kapnak szociális segélyt, akik közmunkát végeznek. A képviselőtestület még májusban határozott úgy, hogy a polgármester dönthet a támogatás megvonásáról. A megyei közigazgatási hivatal szerint ez törvénysértő.
Indítványoztuk a rendeletek hatályon kívül helyezését, és erre határidőként augusztus 1-ét jelöltük meg.
Nem kapnak ilyen segélyt, olyan segélyt.
Az Állampolgári Jogok Országgyűlési biztosa is vizsgálta az ügyet. Szabó Máté diszkriminatívnak találta a rendeletet.
Munka nem lehet büntetés, a közmunka nem lehet büntetés, tehát ez nem egy, tehát az, aki szegény, vagy rászoruló, vagy jutatásra szoruló rá, hát őt nem büntetjük akkor a munkával, hanem segíteni akarjuk.
Monok polgármestere azonban mindenképp megvárja az Alkotmánybíróság döntését.
Mindenképpen precedens és példaértékű döntést várunk, ami után pedig át fogjuk gondolni álláspontunkat, és az Alkotmánybíróság döntéséhez mindenféleképpen önkormányzatunk igazodni fog.
A monoki példát több szocialista politikus támogatná. Dobogókön Gyurcsány Ferenc azt mondta, a kormány azt tervezi, hogy azoknak, akik segélyből élnek, de tudnának munkát vállalni, valamennyit dolgozniuk kellene.
Ma a javaslatok arról szólnak, hogy ez legalább 120 óra legyen, negyed évente.
A miniszterelnök szerint ezért fizetés is járna, munkát pedig nem csak önkormányzatok, hanem magáncégek is adhatnának. A kérdésről egyébként népszavazás is lehet. Monokon hamarosan elindul az aláírásgyűjtés, de a segélyezés, a közmunka és a közbiztonság témában a Jobbik is a választási bizottsághoz fordult.
Tehát Dobogókön tanácskozott a kormány, az MSZP és a szocialista frakció elnöksége is. A megbeszélésen, amint azt az imént láthatták, szó volt az adórendszer egyszerűsítéséről és a szociális rendszer átalakításáról. De mindemellett születette valamilyen kézzelfogható döntés, kérdezem parlamenti tudósítónktól, Débányász Gergőtől. Szervusz!
Jó estét kívánok, szervusz András! Döntés nem született, javaslat azonban igen, méghozzá három. Az első javaslat a kormány szerint az, hogy arra próbálják rá késztetni az önkormányzatokat, hogy a segélyek helyett a közmunkaprogramokat támogassák. A második javaslata a kormánynak, hogy a fiatal munkanélkülieket úgy segítsék majd a jövőben, hogy a segélyeket, a munkanélküli segélyeket a továbbképzéshez, képzéshez kötnék. A harmadik javaslata a kormánynak pedig az, hogy a minimálbér és a segélyek közötti különbséget növelnék, tehát valószínűleg magasabb lenne a minimálbér, hogy érdemesebb legyen dolgozni, mint sem segélyért esetleg sorban állni. Döntés nem született, a végleges a nyár ezzel telik majd, de az összes létező szakszervezettel és szervezettel tárgyalni fognak majd, és valószínűleg szeptemberben lesznek majd konkrét javaslatok. András.
Débányász Gergő, köszönjük szépen! A Fidesz szerint Gyurcsány Ferenc nem az ország egészét érintő problémákról beszélt. Soltész Miklós azt mondta, a kormánynak inkább arra kellene választ adnia, hogy elfogadják-e a Fidesz javaslatát, ami 20%-ról 5%-ra csökkenteni a távhő áfáját. De az ellenzéki politikus azt is tudni szeretné, hogy a gyes és a gyed átalakítása szűkítéssel jár majd. Határozatlan idejű, de korlátozott sztrájkot kezd az egyik postás szakszervezet hétfőn. A leveleket, a nyugdíjakat és a csomagokat kiviszik, csak árulni nem árulnak semmit. A kézbesítők szakszervezete éppen az ellen tiltakozik, hogy a hagyományos munkán kívül már sorsjegyeket is árulniuk kell, és postán köthető biztosításokat is ajánlaniuk kell. A posta szóvivője azt mondta, a cég nem minősíti sztrájknak a szakszervezeti akciót. Molotov koktélt dobtak éjszaka egy fővárosi melegbárra. A szórakozó hely még nyitva volt, de nem álltak az ajtóban, így nem sérült meg senki. A jövő heti melegfelvonulás szervezői szerint a támadás nem a helynek szólt, hanem egyértelműen a törzs közönségnek.
A kormot pucolják a falról. Ide a lépcsőhöz dobták be a Molotov koktélt. Éjjel kettő körül valaki benyitott és behajította. A szórakozó helyen még többen voltak, de az ajtóban nem állt senki.
Személyi sérülés nem történt, anyagi kár keletkezett. A Budapesti Rendőrfőkapitányság 5. kerületi rendőrkapitánysága a rongálás vétség megalapozott gyanúja miatt indított eljárást.
A tavalyi melegfesztivál felvonulását többször is megzavarták. Többen erre készülnek az idén is. A jövő heti rendezvény szervezője szerint a Molotov koktélos merénylet is nekik szólt.
A Szivárvány Misszió Alapítvány, a melegfesztivál szervező bizottságnak ez a székhelye. Tehát a támadás valójában nem a melegbár ellen irányult, hanem a főszervező, a főkurátor a tulajdonos ellen, illetve maga közvetve, maga a fesztivál szervező bizottság, illetve a melegfesztivál ellen.
A szervezők szerint az egyik szélsőséges honlapon már most arra szólítanak fel, hogy bántsák őket. A honlapra ugyanis feltették az összes melegbár címét. A felvonulók még többször egyeztetnek a rendőrséggel. Azt remélik, hogy idén a felvonulás utáni partikon is vigyáznak rájuk.
Brünnben nem engedélyezték szélső jobboldali csoportok tüntetését a holnapi melegparádé idején. A Csehvárosban délután tartanak felvonulást a melegek. Más kisebb csoportok is tiltakozást terveznek, de azokat nem jelentették be a hatóságoknak. Berlinbe és Szófiába is holnapra hirdették meg a melegparádét. Bulgáriában ez lesz az első ilyen rendezvény. Jövő pénteken kezdődnek meg a tárgyalások az új partnerségi alapszerződésről, az Európai Unió és Oroszország között jelentette be a szibériai orosz uniós csúcs után Dmitrij Medvegyev orosz államfő és José Manuel Barroso az Európai Bizottság elnöke. Lesz miről egyeztetniük, így például az amerikai rakétapajzs tervezett kelet-európai telepítéséről, az orosz vízummentességről vagy az orosz-német gázvezetékről is. Önvédelmi és vadászati célból mostantól minden amerikai tarthat fegyvert, így döntött az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága, vagyis az engedélyezés már nem szövetségi hatáskör. Értelmi fogyatékosokra és büntetett előilletőekre továbbra sem vonatkozik az új szabály. Az iskolákba és a kormányzati épületekbe belépőket ezentúl is alaposan átvizsgálják. A legfelsőbb bíróság döntése után több amerikai városban is tüntetések kezdődtek. Yorkban van Víg Zoltán, szervusz! Ha már nem szövetségi hatáskör, akkor most ki engedélyezi majd a fegyvervásárlást az Egyesült Államokban?
Szervusz András! A helyzet az, hogy az legfelsőbb bíróság döntése szövetségi szintű elvi döntés, leginkább a tilalmak tiltásáról, vagyis az, hogy nem engedélyköteles az, hogy valaki önvédelmi fegyvert vásárolhasson. Az eljárás a következőkben az lesz, hogy az állampolgár elmegy üzletbe, vesz magának egy önvédelmi fegyvert, bejelenti, regisztráltatja, majd hazaviszi, ahol elzárva kell tartani, az utcára nem viheti ki, legalábbis elvben. Erről szól a legfelsőbb bíróság döntés az egész országban.
Ahogy az imént mutattuk, több helyen is tüntettek, kik és miért?
A fegyvertartási kérdés évtizedek óta megosztja Amerikát, rendkívül feszült, forró politikai kérdés. Már is reagáltak a fegyveres bűnözéstől leginkább sújtott amerikai nagyvárosok vezetői, Chicagóban, Washingtonban a polgármesterek tiltakoztak, mondván, hogy a bűnözők is sokkal könnyebben jutnak majd fegyverhez, és ez még több ember halálát okozza, csak tavaly 30 ezeren haltak meg fegyveres lövöldözésekben. De ünnepeltek a fegyverlobbi hívei is, akik viszont úgy látják, hogy helyreállt az amerikai alkotmány második kiegészítésében foglalt alapvető joguk a fegyveres önvédelemhez. Igaz, jó 200 éve vitatkoznak az alkotmányjogászok arról, hogy pontosan mit jelent az állampolgárok önvédelmi joga. Egyesek szerint ez nem az önvédelmi fegyverre vonatkozik, hanem az államok honvédelmi képességére, honvédelemről szóló állami képességre.
Víg Zoltán, New Yorkból köszönjük szépen! Nem szennyezett a Bodrog vize, ezt mutatta ki a laborvizsgálat. Korábban horgászok jelezték, hogy büdös és koszos a víz. A hatóságok azt feltételezték, hogy egy szlovák szennyvíz tisztítóból került a Bodrogba szennyvíz. A környezetvédelmi tárca tájékoztatást kért a szlovák hatóságoktól, választ ezidáig még nem kaptak. Tízezrek ünnepelték Madrid utcáin, hogy Spanyolország bejutott a labdarúgó Európa-bajnokság döntőjébe. A belvárosban éjszaka lehetetlen volt autózni, mert az utcákat elárasztották a boldog drukkerek. A többi nagyvárosban is hasonló fiesta volt. Moszkvában eközben vodkába folytották bánatukat az oroszok. A rendőrök 200 szurkolót tartóztattak le, mert a spanyoloktól elszenvedett 3-0-ás vereség után randalírozni kezdtek Moszkvában. Néhány helyen, az interneten vagy utazási irodákban még lehet kapni jegyet a vasárnapi foci EB döntőre 1,5 millió forintért. De például Bécsben, a stadion környékén ennek akár a negyedéért is hozzájuthat valaki, ha szerencséje van.
A bécsi Ernst Happel stadionnál vagyunk. Azok, akik itt vannak most körülöttem, nagyrészt azért jöttek, hogy üzletet csináljanak, túl legyenek a jegyeken, mint például azok az urak ott mögöttem, de gyakorlatilag bárkit mutathatnék innen a térről.
Ez a két holland fiatalember például két belépőt akar társózni a csütörtöki elődöntőre. A legálisan 500 eurós jegyért itt csak 100-at kínáltak. Mi csak vissza akartuk szerezni a pénzünket, de ennyiért nem adjuk. Akkor inkább bemegyünk a meccsre, mondták. Ezek a magyar lányok viszont venni akartak jegyet a kasszánál, de útközben megállították őket.
Be van.
180.
A 181 jegy, azt mondtam.
Akivel tárgyaltak, profi, mint ez a francia fiatalember, aki hajlandó volt interjút is adni.
I can give 1000 euros.
Ő már a döntőre akar felvásárolni. Egy jegyért 1000 eurót adnak. Talán később el tudom adni 1200-ért, 1400-ért, de lehet, hogy csak 500-ért sorolja. A rendőrök többször is elmennek az üzletelők mellett, de nem tesznek, nem tehetnek semmit. Ez ugyanis nem hozzájuk tartozik.
Bécs polgármesteri hivatalának van egy ellenőrző csoportja, akik rendszeresen razziáznak például ezen a téren is, és megpróbálják kiszűrni azokat, akik kereskednek a jegyekkel. Ez a csapat viszont nem adhat interjút. A Híradót Bakos Piroska tudósította Bécsből.
És most nézzük az esti kínálatot. 10 óra előtt 10 perccel kezdődik az este Mészáros Antóniával. Szervusz, jó estét! Vihar lesz nálatok is?
Jó estét kívánok, szervusz András! Tényleg több vihar pusztít mostanában, vagy csak a károk nagyobbak? Igen, vihar lesz nálunk is. Mire számítsunk a nyár végéig, és mi lesz a megrongálódott házakkal? Este kapcsoljuk a Sátor aljaújhelyi polgármestert, és viharról, kárenyhítésről beszél majd a vízügyi minisztérium államtitkára is. Aztán világelsők a finnek, ők már teljesen átálltak a digitális műsorszórásra. Este elmondjuk, hogy mire jó a digitális tévézés, a tapasztalatokról pedig a finn távközlési miniszterrel beszélgetek. 10 előtt 10 perccel kezdünk.
Mészáros Antónia, köszönjük szépen! Ez volt a Híradó péntek este, nézzük a legfontosabbakat még egyszer. Félmilliárdos viharkár Sátoraljaújhelyen 100 megrongált tető, 50 ember pedig ki kellett költöztetni az életveszélyes házakból. Szigorúan bizalmas, egy előterjesztés szerint a Honvédelmi Minisztérium a légvédelem összeomlásától tart és sürgősen pénzt kér. Objektív felelősség, eddig majdnem 2 millió forintos büntetés szabtak ki a szabálytalankodó miniszteri autók vezetőire. Nepperek napja, jegyűzérek lepték el a bécsi stadion környékét, a legdrágább döntős beugróért akár 1-1,5 millió forintot is kérnek. Mindjárt kezdődik a balatoni nyár, Híradó legközelebb az M2-n lesz 8:30-kor, itt az M1-en pedig 23:10-kor Kis Gabi várja majd önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!